Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Szijjártó Péter, a Fidesz szóvivője, az elnöki stáb vezetője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Elfogadtam meg kívást. Megnyerték az első fordulót rágyúrnak a kétharmadra?
Hát nézzem, minél nagyobb felhatalmazást kap a következő kormány, annál könnyebb dolga lesz abban a nem könnyű munkájában, amely az ország válságból való kivezetését fogja szolgálni, mert hogy abban azért nincsen vita a politikai szereplők között, hogy Magyarország rendkívül mély válságban és rendkívül nagy bajban van. Vita azon van, hogy ez a válság mennyivel mélyebb, vagyis a baj mennyivel nagyobb annál, mint amit most a kormány mond. Sokkal, vagy nagyon sokkal rosszabb a helyzet, mint
ez
a kormány jelenlegi álláspontja szerint.
Udvarias és a hivatalos kampány kommunikációba tökéletesen beleillő válasz. A szíve mélyén ő mit mond? Rá kell most gyúrni, föl kell szántani az országot, ahogyan a szocialisták ígérik, éppen arra hivatkozva, hogy nehogy kétharmada legyen a Fidesznek, vagy továbbra is ezt a bízzunk mindent a választókra?
Hát a szocialisták jól láthatóan a saját szempontjukból gondolkoznak, így tették ezt a kormányzás alatt is. Hát ugye, amikor a kormányon van egy párt, és állandóan a saját érdekei, mondhatnám magánérdekek mentén dönt a közérdek helyett, akkor az komoly bajt szokott okozni, hiszen egy kormányzó pártnak, kormányzati szereplők az volna a feladat, hogy a közérdekek mentén döntsenek, az emberek felé forduljon a politika. Ez most nem így volt. A politika elfordult az emberektől, a kormány magánérdekek mentén döntött, és ez látszik a szocialista párt kampányában is. Mi természetesen elmegyünk a lehető legtöbb helyre, vezető politikusaink, szakpolitikusaink, maga a pártelnök, az elnökség tagjai járnak vidéki helyszínekre, ott találkoznak a jelöltekkel, találkoznak a választókkal, fórumokat tartanak, gyűléseket tartanak, a helyi médiumoknak nyilatkoznak, és azon keresztül mondják el a párt álláspontját, véleményét, és kérik az emberek támogatását. Aztán, hogy az emberek vagy megadják ezt a támogatást, vagy nem. Amennyit adnak, azt megköszönjük, tisztelettel fogadjuk, és annak megfelelően a felhatalmazás jegyében azt használva próbáljuk majd az országot kivezetni a válságból. Tehát én megfordítanám ezt a dolgot, és nem saját szempontunkból, hanem az emberek szempontjából nézném. Az igaz, hogy Magyarország egy történelmi esély előtt áll. Magyarország most adhat egy esélyt magának arra, hogy könnyen és gyorsan kilábaljon a válságból. Már aztán, hogy az emberek így döntenek el...
Kormányoz, ezt még nem tudjuk, csak reménykedünk benne.
Hogy?
Hogyha a következő kormány jól fog kormányozni. Ezt hát egyébként nem tudjuk.
A következő...
Minden kormány azzal áll neki.
Világos, hogy a következő kormány jól teljesíte, vagy nem, ennek van egy alapfeltétele. Ez az alapfeltétele pedig úgy szól, hogy ez a kormány egy egységes kormány legyen. Ezt a választók eldöntötték az első körben. Ugye, mert azt úgy döntöttek, hogy a Fidesz és a KDNP szövetsége koalíció kötési kényszer nélkül, vagyis a koalíció kötésből adódó rossz kompromisszumok, idő és energiaveszteség, meg veszekedések, meg állandó csetepaték kényszere nélkül valósítsa meg a programját, a nemzeti ügyek politikáját. Tehát erről döntöttek a választók, hogy legyen egy egységes kormány a Magyarországnak. A második körben viszont a döntés az úgy szól, hogy milyen nemzeti egység áll majd ezen egységes kormány mögött. Tehát a nemzeti egység mértéke, a nemzeti egység megléte. A kérdés a második fordulóban. Ezt pedig csak az emberek tudják eldönteni.
De ezt a nemzeti egység, ha így nevezzük a kétharmadot, akkor ez a kormányzás minőségét befolyásolhatja. Magyarán sok olyan ügy van, amit kétharmaddal lehet, de anélkül meg nem lehet megcsinálni. Mert ez ugyan törvényi kérdés, de azért sokan vitatkoznak politológusok azon, hogy ez mennyire fontos.
Hát nézd, a nagy felhatalmazás, most független attól, hogy milyen tört számokat alkalmazunk, mert egy országot soha nem lehet tört számokkal leírni, tehát egy ország az egy egész. És azt gondolom, hogy egy politikai erő nem úgy gondolkozik az országról, hogy az egy egész, akkor az már régen rossz, hogy mondjuk kormányzásra választották. Tehát a tört számokkal én nem nagyon foglalkoznék. Tehát minél nagyobb a felhatalmazás, annál nagyobb a lendület, annál nagyobb az esély a gyors kilábalásra. Mondok önnek fontos jogszabályokat, például a parlamenti képviselők létszámának a felére csökkentése, az önkormányzati testületek létszámának a felére csökkentése, vagy a rend megteremtése. Az bizonyos szempontból ugye rendőrségi törvény és egyéb törvények, közigazgatási jellegű törvények módosítása miatt nagy felhatalmazást igényel, vagy hogy más nem mondjak, mondjuk a jövő sikeressége érdekében, vagy a jövő sikere érdekében le kell zárnunk a múltat. Ugye erre is világos döntést hoztak a választók, mert hogyha egy párt szövetség kap 52%-ot, és világosá teszik számára, hogy menjen egy másik irányba, akkor a választók úgy döntöttek, hogy le akarják zárni a múltat. Na most a múlt lezárásának alapvető feltétele az elszámoltatás. Az alapvető feltétele az elszámoltatásnak pedig az, hogy végre megakadályozzuk azt, hogy köztörvényes bűnözők a mentelmi jog mögé bújnak. Mert manapság sokszor ez történik, hogy a mentelmi jog eredeti rendeltetésével teljesen eltérő módon köztörvényes bűnözők egyszerűen bújnak a mentelmi jog mögé. Ez tűrhetetlen, tarthatatlan, ezt a helyzetet meg kell változtatni, és hát ezt is bizony a jogszabály az egy jelentős társadalmi felhatalmazáshoz köti.
És hogyha megvan a kétharmad, akkor ezeket mind beterjesztik csont nélkül, és nincs vita, nincs mutogatás sehova.
Hát akármilyen mértékű többsége lesz a következő kormánynak, ezeket a jogszabályokat be fogja terjeszteni. Tehát ez nem vita. Ez nem vita. Csak hát ugye itt megint előjön az a kérdés, hogy akkor ha mások támogatására szorul ebben az ügyben, az megint milyen idő és energiaveszteség, milyen rossz kompromisszumok születnek abból, és így tovább, és így tovább. Tehát a választók teremthetnek egy nagyon egyszerű helyzetet, ha egy komoly egység jön létre, komoly nemzeti egység jön létre, akkor azzal minden gond és minden rossz kompromisszum és minden vita nélkül csökkenthető a parlamenti képviselők létszáma, azzal a nemzeti egységet csökkenthető az önkormányzati képviselők létszáma, megteremthető a rend, gyorsan 2 hét alatt rendet lehet tenni azokon a helyeken, ahol most egyébként elképzelhetetlen, hogy rend, nyugalom és közbiztonság uralkodjon, és bizony, hogyha van megfelelő nemzeti egység, akkor az elszámoltatást is sokkal könnyebben meg lehet oldani, mint mondjuk, hogyha erről vitázni, veszekedni kell, meg rossz kompromisszumok kényszer áll elő.
Jó, viszont, hogyha a lehető legnagyobb többségük van, akkor nincs kompromisszum, de nincs másra mutogatás sem. A Fidesz akarja vállalni az ezzel járó rendkívül nagy felelősséget? Magyarán a nagy többség minden felelősség az övé?
Hát nézze, én azt gondolom, hogy egy egészséges tudatú az országról, meg a választókról, meg az ország helyzetéről józan észre gondolkozó politikai közösség, párt, az nem indul neki a választásnak úgy, hogy közben ne az lenne a tudatában, hogy vállalja a felhatalmazás keretében, vagy a felhatalmazás nyomán, amit kap, vállalja a felelősséget az országban történtek és az ország jövőben irányáért.
Ide nekem az oroszlán, ha nagy a felelősség, mindent megcsinálunk.
Hát nézd, én azt gondolom, hogy nekünk van egy világos álláspontunk arról, egy világos elképzelésünk, amit a Nemzeti Ügyek Politikai című dokumentumban le is írtunk, hogy hogyan lehet az országot kivezetni a válságból. Úgy, hogy a jelenlegivel homlokegyenest ellenkező gazdaságpolitikát kell folytatni, tehát először is nem a megszorítások sikertelen útján kell csak azért is tovább menni, hanem le kell arról térni, meg kell fordulni, át kell menni egy másik útra, amit gazdasági növekedésnek hívnak. Ugyanis a megszorítások gazdaságpolitikája, amit a mostani kormány folytatott, az sikertelen. Kudarcot vallott. Mégpedig azért, mert ennek egy eklatáns bizonyítéka, hogyha egy megszorítást, még egy megszorítást követ, akkor az a megszorítás sikertelen volt. Mert ha egy megszorítás sikeres lenne, ha egyáltalán létezik ez a kategória, akkor utána nem jönne újabb megszorítás.
De abból a szempontból sem volt sikeres az eddigi kormány politikája, hogy végül is nem bukott el az ország a gazdasági válságban? Az esekezőjét sose fogjuk tudni bebizonyítani, mert hiszen nem buktunk el.
Hát az, hogy az ország az államcsőd szélén volt, az a helyzet az nem csak úgy lett, hanem oda a döntések sorozata vezetett.
Nem ezt vitatom. Én csak azt kérdezem, hogy biztos-e, hogy teljesen rossz volt, amit az előző kormány csinált?
Hát nézze, én azt, hogy egy év alatt 100 000-rel nőtt hivatalos adatok szerint a munkanélküliek száma, hogy tavaly 6%-kal visszaesett az ország gazdasági teljesítménye, hogy az egészségügy gyakorlatilag a lét-nem lét határán táncol, hogy a szociális biztonságot gyakorlatilag felszámolták, hogy bizonyos régióiban az országnak nem csak sötétedés után, hanem még előtte is komoly bátorság kell ahhoz, még sportoló, jól megtermett fiatalembereknek is, hogy az utcára menjenek egyedül. Ebben én kevés sikert látok.
Tehát egész világosan látszik benne, hogy ezt villámgyorsan meg kell változtatni, különben alig, ha nem, a mostani nagy bizalom hamar erodálódni fog.
Na de pont ezért mondom, hogy ha ehhez nagy felhatalmazással rendelkezünk, akkor nagyon gyorsan lehet sikereket elérni. Mondok önnek például valamit. Ma Magyarországon a kormány a folyamatos törvénysértés állapotában van, lévén a törvény előírja, hogy mennyi rendőrnek kell lenni Magyarországon. Ma ennél 3000-rel kevesebb van. Tehát 3000 rendőrt szolgálatba kell állítani, meg kell ennek találni a jogszabályi, gyakorlati és egyéb mozgatórugóit és alapvető feltételeit. Meg
ennyire
kell teremteni.
Egyszerű? Ennyire egyszerű?
Hát, kettő.
Különösök azt mondják, hogy nem az a baj, hogy kevés a rendőr, mert más európai államokkal összehasonlítva egyáltalán nem kevésnek, hanem hogy rosszul van szervezve.
Na, hát
nem
így,
ott vannak, ahol
van.
Lenniük kell, nem azt csinálják. irodisták a helyet, hogy járőröznének, akkor ugye fölmerül a kérdés, hogy ki vesz bele benzint. Tehát ez bonyolult kérdés. Készen állnak
hogy a megoldása. Hogy ne lenne bonyolult kérdés? Egy országban a közrend fenntartása az mindig bonyolult kérdés, de én azt gondolom, hogy ha van egy magára valamit is adó kormányzásra készülő erő, akkor annak valóban két hét alatt ezt a problémát meg kell tudni oldani.
Két hét pokoli szűk határidő.
Hát, jó, de vannak olyan alapvető kérdések, amiket két hét alatt kell megoldani, mert azt szerintem nem, hogy két hétig, egy napig nem tűrhető állapot, hogy mondjuk az ország bizonyos térségeiben valakinek a veteményét, meg a háziállatait attól is félteni kell, hogy fényes nappal bemennek hozzá hárman, négyen, aztán elviszik. Elviszik a veteményt, meg elviszik a háziállatot, aztán feljelentést sem mer tenni, mert egy kap érte, kettő pedig hiába tesz feljelentést, semmi nem történik, mert nem is a rendőrséghez, hanem a jegyzőhöz tartozik, mert bizonyos értékhatár alatt van, meg csak szabálysértés, aztán hát most a jegyző meg mit tud tenni az ilyenekkel, akik ellopják a veteményt, meg a háziállatot. Szóval ezek olyan kérdések, amik nem, hogy két hetet, egy napot nem tűrnek. És valóban azokkal az észszerűsítésekkel, az átszervezéssel, amik mi egyszerűen csak a józan észt kell követni, a józan ész szabályait kell követni. Ezekkel azt gondolom, hogy viszonylag gyorsan ezek a kérdések megoldhatók. Meg kell őket oldani. Tehát nem kérdés, nincs ezen, nem lehet ezen vitázni.
Viccelni sem akarok ezzel, mert tudom, hogy akinek ellopják a veteményét, annak az az élete, és az ott tragédia. De most minden vetemény mellett fog állni egy körzeti megbízott?
Hát nem így kell elképzelni nyilván a dolgot. Azt mi biztosítani szeretnénk, hogy minden egyes magyar településen legyen rendőri jelenlét, mert az nyilvánvalóan nem állapot, hogy a körzeti megbízott mondjuk heti kétszer látogat el egy faluba, mert az pont annyi, mint a semmi.
Állandó rendőri jelenlét.
Hát, muszáj ezt elérni, muszáj új rendőrösöket létrehozni, muszáj új körzeti megbízotti státuszokat teremteni, mert jól látszik, hogy az ország bizonyos régióiban ezt a kérdést, mármint a közbiztonság, a közrend helyreállítását csak így lehet megoldani.
Honnan fogják hozzávenni a 3000 új rendőrt?
Hát nézd, erre majd a belügyminiszter le fogja tenni nyilvánvalóan a javaslatait az új kormánynak, az új kormány meg mondjuk a 3-4 letett javaslatból kiválasztja a legjobbat, valószínűleg így fog történni.
Tehát elképzelésük szerint létezik ez a rendőri erő, amelyet két héten belül be lehet vetni.
Hát most az, hogy az új rendőri erőt két héten belül be lehet vetni, azt nem tudom, ez nyilván egy hosszabb folyamat, de azokat az átszervezéseket, azokat az észszerűsítéseket minden bizonnyal meg lehet tenni viszonylag gyorsan, amelyek a legégető problémákra megoldás.
Tehát vagy az átvezénylésekre lehet nagy valószínűséggel számítani, mert tudom, hogy a következő belügyminiszter dolga lesz, de nagy.
És mert szerencsére az a helyzet nem áll elő, hogy ez én lennék, ezért én most itt pontos tervekkel nem tudnék előállni.
Azt mondta a Fidesz elnök a tegnapi nemzetközi sajtótájékoztatón, hogy ő legalábbis ami a Jobbikot illeti, abban rosszabbra számított. Ön mire számított?
A Jobbikkal kapcsolatban? Hát megmondom szintén én semmire, mert nem igazán foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Jobban érdekelt az, hogy a választópolgárok változás iránti igénye és akarata az milyen mértékben fog megnyilvánulni. A Jobbikot illetően én azt gondolom, hogy a Jobbik előtt nem áll túlságosan nagy jövő Magyarországon, mégpedig azért nem, mert a Jobbik az egyáltalán eddig a 10-akárhány százalékos támogatottság is csak azért tudott eljutni, mert volt egy gyalázatos kormányzati teljesítmény az
nem
elmúlt években.
Nem volt benne a Jobbik megerősödésében a Fidesz?
Egy 8 éve ellenzékben lévő párt, amely az alkotmányos megoldásokat kívánja, én nem kínálja, nem tudom, hogyan lehetne benne egy szélsőséges erő meg erősödésében. Tehát ez hogyan fér össze logikailag, én ezt nem nagyon látom, megmondom őszintén.
Bona Gábor, Orbán Viktor polgári körében ezt nem tőlem hallja először, ezt a kampányban folyamatosan megkapták.
Bona Gábor azután kezdett el szélsőséges politikai mozgalmakkal kokettelni, miután onnan elment. Tehát, és annak a polgári körnek a tagjai több helyen is azt gondolom, hogy világossá tették, legalábbis a számomra egészen biztosan, hogy Vona Gáborról semmilyen szélsőséges nézet vallása, vagy azokkal való szimpatizálás nem jött le, már bocsánat, ezt a műszót használom azon bizonyos polgári köri tevékenységem során. Később úgy döntött, hogy nem tudom, megvilágosodott, vagy valami, hogy mégiscsak a szélsőséges mozgalmak irányába megy, már a megvilágosodik szót azt erőteljes idézőjel között kéretik érteni. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy a Jobbik azért tudott elérni ilyen eredményt az országgyűlési választáson, mert egy gyalázatos kormányzati teljesítmény miatt olyan elkeseredettség és reménytelenség uralkodott el az ország bizonyos térségeiben és bizonyos emberekben, akik egyszer nem látják a reményt, és azt gondolják, hogy az az mégiscsak durva, hogy a kormányon lévők bármikor hazudhatnak akár az ország gazdasági állapotát illetően is, őnekik meg már nincsen munkájuk hosszú évek óta, hogy egy nem elégedtek meg az alkotmányos megoldást kínáló nagy néppárttal, hanem azt gondolták, hogy ennél ők bizony radikálisabb vagy a szélsőségesebb megoldásra akarnak szavazni. De ez nem ideológiai alapú támogatottság, én egészen biztos vagyok benne, hanem ez egy szociális alapú, elkeseredettség és reménytelenség alapú szavazás történt az elkeseredett emberek részéről, és hogyha lesz egy jó kormányzati teljesítmény, már pedig mi azon leszünk, hogy jó kormányzati teljesítményt tudjunk nyújtani, ha lesz egy jó kormányzati teljesítmény, akkor a szélsőséges pártoknak a támogatottsághoz a töredékére fog visszaesni.
Még előttünk van a második forduló. Két fővárosi kerület már jó ideje jelezte, hogy baj lehet az igazolásos szavazók szavaztatásával. Vasárnap kiderült, hogy lett is belőle baj. Tudom, hogy nem önök kormányoznak, és a választás lebonyolítása a mindenkori kormány dolga. De tudnak valami megoldást, hogy jövő vasárnap ne ugyanezt lássuk?
Nézd, én ezt egy egészen megdöbbentő dolognak tartom.
Mindenki annak tartja, senki nem számított rá.
Hát jó, csak nézze, van egy országos választási iroda. Az országos választási irodának van egy vezetője. Annak vannak tagjai. Emberek ott dolgoznak. Ezért fizetést kapnak. Ön azért kap fizetés, hogy itt üljön és kérdéseket tegyen fel. Önnek ez a dolga, önnek nem dolga lebonyolítani a választást. Azoknak az embereknek meg nem dolguk idejönni kérdéseket feltenni, hanem az a dolguk, hogy lebonyolítsák a választást.
Azt mondták, minden rendben lesz.
De látja, pont ide akarok kiukadni. A választás megelőző 3 hétben nem telt el úgy nap, kis túlzással, de 7 biztosan nem, hogy ne jött volna egy-egy hír arról, hogy az Országos Választási Iroda, meg az Országos Választási Bizottság bizonyos sajtótájékoztatóin azt hangzott el, készen állnak mindenre. A választást le tudják bonyolítani tökéletesen. Hát talán meg kellett volna nézni, hogy valóban le tudják-e bonyolítani, és azért mondom azt, hogy ők nem kell, hogy bejöjjenek ide kérdezni, mert nekik más a munkájuk, nekik az a munkájuk, hogy bonyolítsák le a választást, és ha erre képtelenek, akkor szerintem el kell gondolkozniuk, hogy jó helyen vannak-e, és jó munkát vállaltak el. El tudják-e látni azt a munkát, amire vállalkoztak. Tehát ha korábban nem is vették észre, hogy mi a helyzet, bár e felől nekem vannak kétségeim.
De most már tudjuk, hogy észre.
De hogyha nem vették észre korábban,
mondta, hogy baj lesz.
De kérem szépen, vannak más kerületek is a fővárosban, ahol voltak átjelentkezők, nem is kevesen. És én tudok olyan megoldásról, ahol a jegyző előrelátó módon ezt mégiscsak megoldotta, mert nem történt baj. Nem hallottunk arról, hogy bizonyos kerületekben hosszú sorállás történt volna. Viszont voltak kerületek, ahol volt hosszú sorállás. Bizonyosan vannak ennek technikai megoldásai, hogy hogyan kell megoldani azt, hogy mondjuk, hogyha áll sorba 1500 ember, akkor mondjuk azt a sort ABC szerint 3 részre venni, és akkor már mindjárt csak 500-an állnak sorba, és mindjárt harmadat.
Utána néztünk, a törvény oly szigorúan köti a lebonyolító személyzet kezét, hogy nem tudják még ABC sorrendben se tudják rendezni.
Na, de ezért van az Országos Választási Iroda, aminek mi egyikünk sem vagyunk tagjai, és ezért onnan nem is kapunk fizetést, és azért vannak ott emberek, akik onnan fizetést kapnak, és ezt a problémát oldják meg. Van egy jogszabály keretei között ezt oldják meg, bonyolítsák le a szavazást normálisan, mert hogyha az ország 9900 nem tudom én hány szavazókörében le lehetett bonyolítani, akkor a maradék 7-8-ban is valószínűleg ezt meg lehetett volna tenni. Az pedig én egészen elképesztőnek gondolom, hogy fél hétkor a választási bizottság elnöke azt mondja, hogy nem lesz itt semmi probléma, meg lokális kampány sem, meg nem tudom én micsoda, aztán álltak, összeülnek, és akkor utána meg 7 óra 20-kor, vagy 7 óra 15-kor bejelentik, hogy meghosszabbítják a kampánycsendet. Tehát ez tényleg egy tragikomédia volt, ami ott lejátszódott. Én nem akarok semmilyen más, főleg a miénknél nehezebb sorsú országot megbántani, de a nagy hírtelevíziókban, tehát a világ hírtelevízióiban lehet látni bizonyos időközönként ugye híreket arról, hogy különböző nálunknál nehezebb sorsú országban elnökválasztáson, meg ilyen-olyan parlamenti választásokon órákat, napokat állnak sorba szerencsétlen emberek. Hát és akkor ezek után meg, ha most valaki bemutatta volna ezeket a képeket, hogy Magyarországon is mi a helyzet, én ezt nem is értem, hogy nem lehetett normálisan megoldani.
Voltak itt nemzetközi televíziók.
Nem is értem, hogy nem lehetett megoldani. Én azt gondolom, hogy az Országos Választási Irodának, meg az Országos Választási Bizottságnak az önmaga mentegetésé helyett most az lenne a feladata, eltelt már 2 nap, nem tudom, találtak-e már rá megoldást, amikor a hátralévő 10 napban találjanak megoldást. Azt sem értettem, megmondom őszintén ott az éjszaka folyamán, hogy hogyan lehet az, hogy mondjuk 9 órakor vagy 10-kor, mondjuk 2-3 órával a a szavazókörök bezárása után a választási iroda vezetője nem tudta megmondani, hogy hányan várnak még szavazásra. Nem 1000 szavazókörből kellett volna összeadni az adatokat, hanem 7-ből, 6-ból, aztán 4-ből. És nem tudták megmondani, hogy hányan vannak. És ott mondták, hogy 1-1.5 óra van hátra, utána oda kapcsolt a televízió, azt lehetett látni, hogy annyian vannak, hogy éjszakáig nem végeznek.
Ők nem néztek televíziót, nem hallgattak rádiót, mi nagyjából láttuk, mert volt emberünk, akik ment és megszámolta, és azt mondta, hogy 650-en állnak még.
Jó, de hát ott a választási iroda, nem akarok tippeket adni, meg szerintem ez már bőven túlbeszéltük, meg nincsenek ekkora jelentősége ahhoz képest, hogy a választók mit döntöttek, de mondjuk a választási iroda valamelyik alkalmazottja fölhívhatta volna a szavazóköri delegáltak közül az egyiket, és megkérhette volna lelkezést kivenni, azt megszámolni. Mint ahogy az örök munkatársai megszámolni.
Ezzel kapcsolatban, az hogy lehet, hogy sem a törvényalkotó, aki ugye a kormány, de ez egy kétharmados törvény volt, és nagyjából mindenki megszavazta a parlamentben, sem a pártok delegátjai nem számoltak ezzel a lehetőséggel. Most már persze könnyebb okosnak lenni, mert láttuk, hogy mi történt, de ezt elég könnyű kiszámolni előre is. Önök hát, se számoltak.
Hát ilyenkor vannak szakértők. Ott a,
azok se számoltak vele, nyilván szóltak volna.
Na de a kérdés az, hogy miért nem tették meg? Hát a szakértők dolga, a választási iroda munkatársainak dolga, vagy a választási bizottság szakértőinek a dolga, akik részt vesznek ilyen szakértői egyeztetéseken, hogy megmondják a politikusoknak, hogyha valami politikai döntés komoly nehézségeket okoz. Hát valószínűleg nem szóltak, mert ha szóltak volna, akkor nehezen hiszem, hogy az a döntés megtört, megszületett volna.
Eszembe jutott a saját OVB delegátjukon keresztül azzal az, hogy ez egy akna?
Sem a választási iroda, sem a választási bizottság szakértőitől olyan erőteljes jelzés nem érkezett, ami mondjuk erre utalt volna.
Még egy kampánykérdés. Eddig sem az MSZP, sem a Jobbik nem tudta kihasználni az úgynevezett Kubatov videók ügyét. A legfelsőbb bíróság ma hozott egy végzést ezzel kapcsolatban, az sem állapítja meg a jogsértést. De arra a kérdésre azért nem adtak választ, hogy lódított Kubatov Gábor, vagy vajon igazat mondott.
Nézze, a Fideszben az adatoknak a kezelése minden egyes esetben az adatvédelmi biztos engedélye alapján történik.
Ezt tudom, de most nem ez a kérdés.
De én ezt tudom önnek mondani, tehát én ezt tudom a Fidesz adatkezeléséről, hogy az törvényes, a hatályos jogszabályoknak megfelel, és az adatvédelmi biztos engedélye alapján történik az adatoknak a kezelése.
Tehát lódított a pártigazgató, aki nem erről beszélt?
De nézd, én nem pontosan tudom egyébként, hogy a pártigazgató mit mondott, mert én a Kuruc Info nevű portált, mert nevezzük nevén
a gyereket. Ez is egy érdekes történet, hogy
én nem vagyok hajlandó még csak a számítógépembe se beírni. Tehát én nem hallgatok olyan kazettákat, vagy felvételeket, vagy nem tudom miket, amik a Kuruc Infón vannak, és ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy azt senki nem vetette fel, hogy az hogyan lehet, hogy jönnek ki a közvéleménykutatási adatok. Látszik, hogy a Jobbik és az MSZP nehéz helyzetben van. Egyszer csak a Kuruc Infóra, ami nyilvánvalóan egy Jobbikhoz egy közel álló internetes oldal, ami egyébként az emberi jókat, az emberi méltóságot, meg az alapvető emberi normákat sárba tiporja minden egyes hírével. Tehát a Kuruc Infón megjelenik egy hír, és két nap alatt sajtótájékoztatót tart róla Vona Gábor, Lendvai Ildikó, meg Gyurcsány Ferenc.
Hát,
ha valami, akkor ez a lelepleződés és a lebukás. Évek óta mondjuk, hogy az MSZP érdekeit szolgálja a Jobbik. A Jobbik nem más, mint megint az MSZP szalámi taktikájának, szalámi politikájának az egyik terméke. Csak most kicsit túlnőtt azon, amit valószínűleg az eredeti megálmodói gondoltak neki. Tehát annyi történt, hogy kiderült, hogy összehangolt támadást indított a Jobbik és az MSZP a Fidesszel szemben. Csak hát ennek ugye nem lett meg az eredménye, az most vasárnap kiderült.
Ehhez találtak egy pártigazgatót. Ez hogy lehet? Mert ha ez csak egy sima videó volna, ahol valami jelentéktelen, eltorzított hangú akárki beszél, akkor mindenki legyinthetne rá. De itt egy jól ismert politikus beszél.
Én nem tudok videóról, mert szerintem nem, nincs videó.
De ez egy videó volt, ez keringett itt világosan. Tehát fölletvet, ha ismeri Kubatov Gábort, ez egy videó. Meg lehet hallgatni hangban is, persze, most már rá számítok.
Akkor valószínűleg nem ugyanarról beszélünk, én még egyszer azt tudom mondani, és tudom önt biztosítani arról, amiről számtalanszor biztosítottak már a közvéleményt, minden adatkezelési tevékenység a Fideszben a jogszabályoknak megfelelően történik.
Akkor most hírek következnek, utána innen folytatjuk.